Folytatjuk a Woman Power-t keret nélkül még mindig két díjazott kutatónő, dr. Bajusz Rácz Anita és dr. Hetényi Anasztázia a vendégem, mindketten különleges kutatási területtel rendelkeznek, már beszélgettünk erről egy picit, de majd még részletesebben belemegyünk, hogy miért fontos ez nekünk, betegeknek, vagy majd későbbi pácienseknek, hogy a ti kutatásaitok eredményt érjenek el. Beszéljünk a Nőkért és a Tudományért díjról is, amit idén 20. alkalommal ítélt oda ezúttal nektek az akadémikusokból álló zsűri, hogy itt az elmúlt 20 évben 54 magyar kutatónő részesült már ebben az ösztöndíjban. Milyen érzés bekerülni ebbe az úgynevezett ligába, Anasztázia?
Nagyon nagy megtiszteltetés elnyerni a L'Oréal UNESCO díját, amit olyan eredményes kutatónők nyertek el, akik már nemzetközi L'Oréal díjazottak is lettek. Például a Farkas Eszter nyerte el a nemzetközi díjat is.
Anita, te hogyan tekintesz akkor azokra a társaitokra, akik szintén elnyerték ezt az elismerést, akik szintén már valamit letettek az asztalra? Ugye beszéltünk arról, hogy a nőknek sokat, de legalább annyit, ha nem többet le kell tenni az asztalra, mint a férfiaknak. Nyilván azért beszélgetünk erről a díjról, mert hogy ennek jelentősége van.
Én szerintem ez számomra nagyon nagy motiváció volt igazából, mikor beadtam a jelentkezésemet erre a díjra, akkor is így, hát utána néztem nyilván, hogy miről is van szó, kik voltak korábbi díjazottak, és úgy azért így tényleg megemeltem a kalapomot virtuálisan, amikor így olvasgattam az önéletrajzukat, hogy hú, azért ebbe a társaságba bekerülni azért az tényleg menő dolog, és tényleg ez megtiszteltetés számomra is, hogy tényleg így bekerülhettem én is.
Gyakorlatilag a fiatalabbak számára példaképpé váltok, válhattok. Nektek van példaképetek a tudományos világból?
Én szerintem a saját korábbi témavezetőimet tartottam annak, mindig ami, aki éppen volt az adott témavezetőm, én rájuk mindig felnéztem, és a mostani szakmai mentoraimmal is ugyanilyen helyzetben vagyok, tehát így a környezetemben mindig vannak, voltak is olyan kutatók, olyan professzorok, akikre példaképként tekintettem, és szerettem volna felnőni az ő szintjükhöz.
Anasztázia?
Szerintem minden kutatónak van példaképe, aki irányt mutat, aki ötleteket ad, és megmutatja, hogy melyik a jó irány, ahova tovább szeretnénk haladni.
És ez nem feltétlenül nő, mert ugye itt most nőkről beszéltünk, de azért mondjuk ki azt, hogy a férfiaktól is lehet tanulni.
Kevés olyan vezetőbeosztásbeli nőt ismerek, akit példaképként tudnék felhozni. Tehát nálunk jellemzően a férfiak töltenek be vezető szerepet.
Azért is kérdeztem, hogy ne legyen egyoldalú a beszélgetésünk. Ugye ez az ösztöndíj egyébként egyedülálló a hazai közéletben, csak nőknek szól, magyar kutatónőket támogat, az ország bármely pontjáról lehet jelentkezni rá. A Magyar Tudományos Akadémia a védnöke, és azt szeretnék elérni ezzel a díjjal, hogy minél több tehetséges, sikeres nő ismert és elismert legyen a szakmájában. Ti hogyan látjátok, miként tudja segíteni egy ilyen díj például a ti pályafutásotokat, a ti kutatásaitokat?
Szerintem ennek a díjnak már van akkora presztízse a szakmában azért 20 év alatt, hogy tényleg mindenki ismeri, és el is ismeri. Tehát én úgy gondolom, és legalábbis bízom benne, hogy ez tényleg egy kis ilyen előremozdító erő lesz még pluszba a karrierünkben.
Egy dobbantó akár?
Én úgy gondolom, hogy valahogy kikerültem a reflektorfénybe eddig a hátsó színfalak mögül. Tehát eddig mindig én voltam a háttérmunkás, adtam az eredményeket, de amikor prezentálni kellett ezeket, akkor mindig más személyek álltak ki a színpadra, és ők villogtak, úgymond. És ez egyfajta lehetőség arra, hogy mi is megmutathassuk magunkat, hogy mi is dolgozunk, mi is ötletelünk, nekünk is vannak eredményeink, és mi is lehetünk úgymond népszerűek.
Beszéljünk a kutatásaitokról. Már egy picit az előző fél órában szóba került, hogy mivel foglalkoztok. Anita, ugye te a Természettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársaként számítógépes modellezéssel vagy képes rövid idő alatt több százezer vagy több millió hatóanyag jelölt gyógyszer biztonsági tulajdonságait előrejelezni, hogyha jól értem, és így kizárni azokat, amelyek viszont biztosan nem lesznek használhatóak a gyógyszer fejlesztésben. Itt egy mesterséges intelligencián alapú modellről van szó, de a gyakorlatban hogyan képzeljük el a te munkádat? Mit csinálsz a mindennapokban?
Hát, ha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor egy számítógép előtt ülök, és modelleket alkotok meg. De a kutatási témámra visszatérve egy picit, ez praktikusan azt jelenti, hogy a hatóanyag molekuláknak nem elég, hogy hassanak az adott betegséggel szemben, de gyógyszerbiztonsági követelményeknek is meg kell felelni. Tehát mondjuk, ha bevesszük azt a tablettát, akkor ne legyen mérgező számunkra. Tehát ilyen és ehhez hasonló tulajdonságokból nagyon-nagyon-nagyon sok van, és ezeket laboratóriumilag is, tehát kísérletesen is lehet vizsgálni, az nagyon sok idő lenne, nagyon sok pénz lenne. Ezeket a modelleket viszont úgy lehet felhasználni, hogy időt és költséget megtakarítva rengeteg molekuláról, ahogy te is mondtad, percek alatt, tényleg pillanatok alatt lehet megmondani különböző gyógyszerbiztonsági tulajdonságukat. De nekem az a feladatom, tehát ez is egy csapatmunka, amiben én dolgozok, tehát nem egy ember értem, mert általában semmi a kutató munkán belül, de az én speciális feladatom az az, hogy ezeket a modelleket a kiindulástól a végső modellig tényleg létre tudjam hozni. Tehát rengeteg adatbázis szűrés, adatbázis keresés kell ilyen, de azért mondtam, az informatika is benne van ebbe az irányba, mert tényleg online adatbázisokkal is tudni kell dolgozni megfelelően.
És hát ami itt a versenyképességet adja, az a gyorsaság, ugye említetted, hogy adott esetben nem kell több évig kutatni, meg az, hogy sokkal költséghatékonyabb lehet, mint a kutató munka, ha jól értem.
Igen, tehát ezek a praktikus hasznai, abszolút.
Anasztázia, te pedig ugye egy olyan útvonalat, módszert kerestél a kollégáiddal, ami ugye nagy molekulákat a sejt belső biztonságos rendszerébe viszi, így ezek ott fejtik ki a hatásukat, de egy példán keresztül mondd el, kérlek, hogy miben segítheti a kutatásotok a betegek életét esetleg a jövőben?
Abban segítheti a kutatás a betegek életét, hogy esetlegesen azt ismerjük, hogy különböző rákos betegségekben melyik fehérjék játszanak szerepet, és ha tudjuk, hogy melyik fehérjét keressük, akkor annak megvan az úgynevezett komplementer párja, és ezt a párt, ezt be tudjuk juttatni a sejtnek a belsejébe, és diagnosztikai célra tudnánk használni ezt a rendszert.
És ugye én olvastam a kutatásodról, amiben, ha jól emlékszem, úgy nyilatkoztál, hogy találtatok egy trójai falovat, ami nagyméretű biológiai hatóanyagokat visz a sejtekbe. Ezt így kell elképzelnünk akkor?
A trójai faló az azért egy jó hasonlat, mert maguk ezek a nagy hatóanyagok, ezek önmaguktól nem képesek átjutni, behatolni a sejtbe. Szétteredeznének, hogyha mégis megpróbálkoznának ezzel. De találtunk egy olyan anyagot, ami a sejthez kötődve úgymond becsomagolja ezt a nagyméretű anyagot, és így be tudja juttatni a sejt belsejébe.
Azt olvastam egy veled készült interjúban, és egy picit evezzünk személyesebb vizekre is, hogy volt olyan nehéz időszak az életedben, amikor megfordult a fejedben, hogy máshol is ki kellene próbálnod magad. Mi lendített tovább mégis, mert hogy itt vagy?
Az a más, az igazából én műszerekkel foglalkozom, és ez a világ is nagyon érdekel, és hogyha elromlik valami, akkor én hajlandó vagyok odaállni, és megbuherálni ezt a műszert. A szerelőknél szoktam azt látni, amikor megérkeznek hozzánk, hogy úristen, egy nő, ez biztos, hogy mit keres ez itt, és hol van a férfi kollega, aki majd segít nekik, és aztán meglepődnek, hogy igenis tudom, hogy mit csinálok, és értek ahhoz, amit csinálok, és ilyen területen gondolkoztam, hogy esetleg, hogyha kutatásban nem veszik annyira a hasznomat, vagy nem akarnak velem együtt dolgozni, akkor lehet, hogy ez irányú szaktudásomat használnám fel, és keresnék valahol egy másik lehetőséget.
De ezt jó hallani, akkor lenne egy B-terv is, hogyha
erről
szükséges lenne.
Igen.
Mindkettőjét tökhöz szól a kérdés, hogyha jól gondolom, akkor ez egy olyan munka, amit soha nem lehet igazán abba hagyni. Tehát az, hogyha éjjel jön mondjuk egy izgalmas gondolat, akkor annak is a végére kell járni. Anita már bólogat is. Így van ez?
Ez abszolút így van, igen. Tehát, és ez sokszor elő is fordul. Tehát nem lehet letenni 4 órakor a munkát, és azt mondani, hogy jó, akkor. Tehát ez nem egy olyan munkahely, hogy 8-tól 4-ig tart, hanem ez az agyunkat nem lehet csak úgy leállítani.
Tehát ez egyfajta elhivatottság akkor? Tehát, hogy nem csak egy szakma, nem csak egy hivatás, hanem még akár néha annál is több?
Hát az ember kutatóként szerintem folyamatosan a probléma megoldás körül forog az agya, és azt nem tudjuk kikapcsolni. Tehát sokszor van olyan, hogyha mondjuk egy adott problémát nem sikerült aznap megoldani, én például lefekszek, és hajnalba jön egy ötlet, hogy mégis hogyan lehetne túllendülni. És hogyha másnap...
És kockás papír azonnal? Vagy hogy képzeljük?
Nem, nekem ezek rögzülnek, tehát nem kell kockás papír, hanem a fejemben marad az ötlet, és ilyenkor másnap az ember bemegy dolgozni, és akkor első dolga, hogy kipróbálja azt az ötletet, ami eszébe jutott.
Milyen háttérország kell ahhoz, hogy az ember, hogyha ilyen munkát végez, és ilyen elhivatottsága van, akkor ezt tudja úgy végezni egyébként, hogy mellette egy családot is működtet?
Nekem nincs semmiféle háttérországom, a párom van, meg én. Az egyik nagyszülő elhunyt, a másik pedig nagyon messze van tőlünk.
Tehát egymásra vagytok utalva.
Így van, és akkor úgy kell megoldanunk, hogy jusson is, és maradjon is, tehát, hogy mindenhova odaérjen az ember.
De akkor egy értő pár, egyébként én elsősorban erre lennék, vagy voltam kíváncsi, hogy kell azért egy társa, aki megérti ezt a fajta elhivatottságot.
Igen, az mindenképpen kell hozzá.
Anita, én úgy tudom, hogy ti együtt is dolgoztok a férjeddel?
Igen, ez nálam, én annyira szerencsésnek érzem magam ilyen szempontból, hogy a férjem tökéletesen tisztában van azzal, hogy mik az én gondolataim a munkám belül, és azon túl is nyilván, de nagyon sokat tud nekem segíteni a szakmai téren is így, úgyhogy ez a támogató közeg, ez teljes mértékben megvan nálunk.
Kutatóként egyébként mire és mennyi időtök van? Ugye arról beszéltünk, hogy a kutatás az valahol egyfajta, mondhatjuk úgy is, hogy egy fanatikus elmélyülés a szakmátokban. Mire jut ezen túl időtök? Anasztázia?
Hát nagyon jól kell szervezni az ember életét, és akkor én úgy gondolom, hogy mindenre jut az embernek ideje. Nálam a gyerkőcök sportolnak, korábban mindkét nagyobb lányom úgymond élsportolóként műkorcsolyázott, most már csak a középső.
Hát ez rengeteg idő és energia azért.
Őket is kell támogatni, igen, meg energia is kell hozzá. De ha az ember jól szervezi az idejét, akkor mindenhova odaér, és mindenre jut elegendő ideje.
Ha itt maradunk még egy pillanatig, hogy három gyermek édesanyja vagy, te ajánlanád nekik a te szakmádat, hogy ezen az úton induljanak el?
Hát én azt látom, hogy mind a három gyerkőc nagyon más karakter, önmagukhoz képest is, meg hozzám képest is, de ha szeretnének ezzel foglalkozni, akkor mindenképpen támogatni fogom őket.
Ha már itt tartunk, és beszélünk arról, hogy hol van a határ, ha van határ a munka és a magánélet között, akkor Anita, nálatok van határ? Együtt is dolgoztok, tehát, hogy van egy pont, amikor azt mondod, hogy nem beszélünk a kutatásról, a munkáról, hanem csak a magánélet van?
Hát nagyon nehéz nem beszélni róla. Igazán én szerintem én is, a férjem is, mindketten hobbiként is kezeljük a munkánkat, ezért egyébként nagyon szerencsések vagyunk szerintem. Így viszont, ha azt vesszük, hogy egy hobbiról is van szó, így annyira nem olyan megterhelő.
Tehát elmosódnak a határok,
abszolút elmosódik. Tehát hétközben lehetetlen ezt a határt megtalálni, hétvégén jobban azért sikerül, igen.
Nálatok, Anasztázia, te meghúzod a határt, hogy van, ami már nem a munkáról szól? Vagy hogy lehet ezt jól csinálni?
Hát néha kell húzni határt, amikor a gyerkőcöknek az ügyeit kell intézni, akkor mindenképpen, de azért valahol mindig ott van a fejembe a kutatásnak a gondolata és a probléma megoldás, mert ezt nem lehet csak úgy kikapcsolni és félretenni.
Egyébként, hogyha megfordítjuk a dolgot, akkor az, hogy ha valaki nagy családot vállal, akár három gyereket vállal, az sok lemondással jár adott esetben szakmai téren, vagy hátráltathatja esetleg egy kutatónő karrierjét?
Voltak olyan periódusok, amikor nagyon sokat betegek voltak, és úgy nem tudtam annyira a feladatomra koncentrálni, bármennyire is szerettem volna. De nem a gyerekvállalás maga hátráltató tényező, hanem egyszerűen az élet elénk sodor olyan problémákat, amikor meg kell oldani először a problémákat, és ha azok megoldódnak, akkor haladhatunk tovább egy úton. Nálam volt, hogy ott voltak a gyerkőcök velem, és...
Tehát benn voltak ők is a laborban.
Igen. Hát nem feltétlenül szerencsés dolog ez, de hogyha így tudom megoldani, mivel hogy nem volt nagymama, és nem volt egyéb segítség, egész rugalmasan tudnak segíteni, hogyha kell.
De egyébként megnyugtatlak, az én gyerekeim meg sokat ültek itt a stúdióban, meg a rádióban, ez talán egy ilyen dolog. Anita, hogyan lehet laboron kívül, vagy a számítógéptől eltávolodva feltöltődni?
Hát nálunk szerintem az vált be, hogy szabadba menni minél többször, tehát ez a túrázás,
minél távolabb,
igen, tehát a madár csicsergést hallgatni az erdőbe, az úgy ad egy ilyen kikapcsolódást tényleg.
Anasztázia, neked mi jelent kikapcsolódást, feltöltődést?
Én nagyon szeretek kerékpározni, és hogyha sikerül összehozni, akkor egy ilyen kerékpáros túra, azt gondolom, hogy az nagyon jól fel tud tölteni.
Akkor az új lendületet tud adni, igen, egy következő, igen, munkanapnak. Sokszor kérdezik azt, hogy mi a különbség ugye férfi és női kutatónők között. Én ugyanakkor azt tartanám szerencsésnek, ha ez a kérdés fel sem merülne. De mit gondoltok, mikorra juthatunk el ide? Hol tartunk most ezen az úton?
Szerintem elindultunk az úton, és ez jó irány, de hogy mikorra jutunk el eddig a pontig, amit mondtál, ez még nagyon a jövő kérdése. Egyről én azt érzem, hogy nemzetközi szinten is elindult ebbe az irányba az egész világ. Mi talán Magyarországon egy kicsit késve kapcsoltunk hozzájuk képest, de ugyanúgy ők is úton vannak, meg mi is úton vagyunk.
Én azt gondolom, hogy a kutató nők mindig is benne voltak a rendszerben. Az más kérdés, hogy mennyi teret engednek nekik, hogy mennyire vannak ők nyilvános szerepben, és mennyire tölthetnek be vezető pozíciót. Tehát inkább szerintem a kutatónők, mint háttér szereplők vesznek részt a kutatásban, és ők az úgynevezett, nem tudom, segítő személyzet szerepet tudják betölteni.
Tehát innen kell még ezen az úton tovább haladni. Ugye tele vagyunk kihívásokkal a világban, és rengeteg feszültség és probléma van körülöttünk, közöttünk. Mit gondoltok, mi szerepe lehet a tudománynak, nektek kutatóknak abban, hogy egy kiszámítható mindennapokban élhessünk?
Hú, ez egy nehéz kérdés.
Mit tudtok ti tenni a mi jobb létünkért?
Én azt gondolom, hogy a mi célunk az, hogy minél több eddig megoldatlan betegségre találjunk olyan megoldást, hogy gyógyíthatóvá váljon az adott betegség. Én ezt így tudnám megfogalmazni.
Az én személyes kutatási területemben abszolút az irány, hogy minél gyorsabban juthassanak az emberek a megfelelő gyógyszerekhez, de összességében viszont a teljes kutató munkára vagy tudományra nézve azt érzem, hogy ez az egész terület igazán a társadalom szolgálatába van állítva, legyen az anyagtudomány, legyen az gyógyszertudomány, mind arra mutat, hogy az embereknek a jövőben könnyebb legyen az életük valamilyen formában.
Egy utolsó és lezáró kérdésre maradt időnk. Ez egy lépcsőfok, vagy egy megállóhely az életetekben. Most elnyertétek a L'Oréal UNESCO Nők a Tudományért díjat. Milyen terveitek vannak, vagy milyen célok vannak előttetek, amiket mindenképpen szeretnétek elérni?
A tudományos életben a legnagyobb kihívás, amit el lehet érni, az a nagy doktori fokozatnak az elérése. Hát ahhoz még egy nagyon-nagyon hosszú út vezet, de azt gondolom, hogy azt lehet végső célként kitűzni.
Anita?
Én csatlakoznék Anasztáziához ebben, tehát megvannak a tudományban ezek a lépcsőfokok.
Tehát tudományos fokozat.
Pontosan, és ezeket a lépcsőfokokat szeretném én is így idővel szépen megugrani, és haladni a karrieremben tovább feljebb.
Igazából azon gondolkodtam, hogy a ti munkátok az egy nagyon áldozatos háttérmunka, csöndben zajlik, és aztán néha van, amikor a reflektorfény, ahogy Anasztázia is mondta, rátok irányul, de hogy ez egyfajta lehetőség is arra, hogy felhívjátok a figyelmet arra, amit ti csináltok. Mi az, ami miatt ezt érdemes csinálni, szerintetek?
Hát amiért érdemes csinálni, az, hogy akkor tudja elérni az ember a végső célját, például ezt az említett nagy doktori fokozatot, hogyha az ember nevéhez kötnek valamiféle kutatást. Tehát ismerté kell válnunk valamilyen szinten hogy elérhessük a végső célunkat.
Jó érzés az, hogy az ember a társadalom számára hasznos tud lenni. Tehát mi nem vagyunk olyan szereplők, mint például most az orvosok, akik ott vannak éles helyzetben és gyógyítanak, tehát ilyen szempontból tényleg egy háttérszerep a miénk, de attól még a tudat ott van, hogy mi is tudunk segíteni az embereken, csak másképp. És ez úgy motivál is abba, hogy tovább csináljuk. De bízom benne, hogy a jövő generációjába a kutatónőket is ugyanígy fogja ez motiválni.
Sikeres kutatási eredményeket kívánok nektek, jó munkát, és köszönöm, hogy itt voltatok ma, és csak így tovább. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Köszönjük.
Két szuper tehetséges és már eddig is kiemelkedő eredményeket felmutató kutatónő, dr. Bajusz Rácz Anita, Természettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, illetve dr. Hetényi Anasztázia, a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézetének egyetemi docense volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltatok, és persze folytatjuk a témát hamarosan, mert a mai műsorban itt lesz még velünk a Nőkért és a Tudományért díj harmadik díjazottja, dr. Spohn Réka biológus is, aki egyébként azt mutatja, hogy hogyan válnak ellenállóvá a szuperbaktériumok az antibiotikumokkal szemben. Tartsatok velem továbbra is!